Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ezennel megnyitjuk az ülést, ami tulajdonképpen egy lap bemutató, méghozzá a Kultúra és Közösség legújabb száma. Ez a 2020/2, csak ugye ilyen bonyolult időket élünk, hogy erre most került sor. Itt van nálam éppen, amennyire lehet látni, valószínűleg sokan ismerik már a Kéknek ezt a számát, amelyik egyfajta kisvároskutatás blokk köré épül. Az a kisvároskutatás, amelyik a Kovács Imre fémjelezte integrációs modellhez szorosan kapcsolódik, és 7 esettanulmányon keresztül mutatja be azt, hogy hogy néz ki Kisvárdától Zalaszentgrótig a lokális társadalom az integrációs modell felől nézve, hogy néz ki milyen integrációs mechanizmusok érvényesülnek, hogy néz ki ez az elit stratégiák szempontjából, mennyire integráltak egyáltalán ezek a helyi társadalmak, és milyen értelemben azok. Nagyjából erről beszélgetnénk most a következő 2 órában a tanulmányok szerzőivel. Nem mindenki tud sajnos itt lenni, talán részben a COVID-helyzet miatt is. 7 szerzőt tudunk köszönteni, összesen 9-en lennének, mert voltak társszerzők is. A műsor nagyjából úgy nézne ki, hogy először én Kovács Imrét kérném meg, hogy vezesse föl, hogy tulajdonképpen miről van szó, hogy kapcsolódik az integrációs modellkutatásokhoz ez a néhány eset tanulmány. Utána pedig minden szerző bemutatná a saját terepét, és ezt követően lenne egy kicsit beszélgetősebb rész, ahol leginkább arról lenne szó, hogy mik is ennek a tanulságai tulajdonképpen, hogy néz ki akkor a helyi integráltság és a helyi integrációs mechanizmusok jelenleg Magyarországon lokálisan. Mindenkit nagyon buzdítanék arra, hogy ne csak hallgatóság legyen, hanem szóljon hozzá, még hogyha ez technikailag írásban is történik. Van ugye egy ilyen chat ablaka a Zoom-on, és ott várnánk mindenféle hozzászólást, kommentárt, akár kritikát, kérdéseket pedig még inkább, és a szerzők is igyekeznek majd erre válaszolni. Jó, köszönjük még egyszer, és akkor Imrét kérném, hogy mutassa be, hogy kicsit messzebbről, makroperspektívából nézve miről is van szó helyben.
Köszönöm szépen. Hát 10 éve foglalkozunk körülbelül a magyar társadalom integrációjának a kutatásával, és számos módszertani kihívással, kérdéssel szembesültünk. Ezek közül az egyik volt az, hogy a szociológiában létező 3 közelítésmód, nevezetesen a kvalitatív, kvantitatív és teória oldaláról megalapozott kutatásokat valahogy megpróbáljuk szintézisbe rendezni. Hiszen egy ilyen kihívás, mint a téma szerint a magyar társadalom integrációja, minden 3 módszer, ha nem is egyszerre és együttes alkalmazását, de egymásra épülését feltételezi. Miért éppen kisvárosokat kutattunk, ennek több oka is van. Az egyik demográfiai jellegű. Nehéz lenne azt pontosan definiálni, hogy mit is lehet kisvárosnak tekinteni, de az biztos, hogy a Budapest, nagyvárosok, középvárosok, kisvárosok, kisközépvárosok és a falvak lakosságának az összevetéséből az derül ki, hogy néhány év óta a kisvárosi népesség a legszámosabb Magyarországon. Ez annál is fontosabb, mert a kisvárosok az esetek többségében vonzáskörzettel is rendelkeznek. Vonzáskörzetükbe tartozhat 1-2 vagy akár 8-10 falu is. Tehát bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy ha alapvetően és fontos információkat sikerül a kisváros integráló társadalmi csoportokról szerezni, akkor jobban megértjük azt is, hogy Magyarország, hogy a magyar társadalom felét kik, miért és hogyan integrálják. Hiszen az a kisvárosi csoport, aminek a megismerését célozták az esettanulmányaink és a terepmunkáink, az egyértelműen a főszereplője annak, hogy az úgynevezett vidéki Magyarország, amiben a falvakat és ezeket a kis, részint ezeket a kisvárosokat is besorolhatjuk, hogy is szerveződik, milyen dimenziókon keresztül, értve ez alatt a gazdaságot, politikát, kultúrát, identitáspolitikát és más dimenziókat is, és milyen módszerekkel történik meg a szervezése, a szerveződése ezeknek a kisvárosoknak és a mozzás körzetükben levő falvaknak a társadalma szempontjából. A második ilyen fontos szempont az volt, hogy az az alap elképzelésünk, hogy összefüggjenek az empirikus kutatásaink mind a kvantitatív, mind a kvalitatív téren, váratlan gyümölcsöt eredményeztek kutatás szempontjából, hiszen amikor kérdőíves adatokat elemeztünk, és ennek az eredményeként részt tudtuk hozni valamikor 2016-ban, 2017-ben a magyar társadalom integrációs modelljét, és ezen belül különféle integráció csoportokat sikerült szigorúan statisztikai, matematikai és egyéb módszerekkel kimutatni, akkor nagyon csökönyösen mutatkozott meg bármilyen adatbázishoz hozzányúlva egy olyan csoport, amit lokálisan integráltaknak hívtunk. Ami nem más, mint a kisvárosi és részben a falusi társadalmaknak az a felső negyede, felső egyharmada, amely egyértelműen és azonosíthatóan domináns szerepet játszik ezeknek a társadalmaknak a szerveződésében. Én, akinek a kutatási területe elsődlegesen a vidék, akkor képetesen a homlokomra csaptam, és elszégyeltem magam, hogy nem jutott eszembe korábban, hogy ezzel a társadalmi csoporttal vagy csoportokkal kutatási szinten is foglalkozni kell, hiszen amikor megkaptuk az azonosításhoz szükséges adatokat, akkor rögtön tudtam, hogy kiről vagy kiről lehet szó. Azonban ez a felismerés kevés fontos következtetések levonásához, ezért kértem meg a kollégáimat, hogy próbáljunk egy olyan kutatást szervezni, aminek a segítségével többet megtudunk ezekről a társadalmi csoportokról. Így került ennek a 7 kisvárosnak a kiválasztására, ami egy kivételével, mert a délalföldi körzetben nem sikerült olyan terepet és olyan kutatót találni, aki megvalósította volna egy odavaló kisvárosnak a kutatását is, de a kiválasztott 7 kisváros nagyjából lefedi a magyarországi nagy fejlesztési régióknak a területét. Hát, olyan értelemben lefedi, hogy onnan valók a kisvárosok. Ez ugye semmire sem jelent a reprezentativitást, mégis egy olyan mélyfúrás, ami több az ötletszerű kiválasztásánál, már a kisvárosok ötletszerű kiválasztásánál. Megtörténtek az interjúzások, esettanulmányok, ennek az eredményét lehet a kultúra és közösség adott számában olvasni. Ugye a harmadik szempont, ami miatt fontosnak bizonyult ez a kutatás, az volt, hogy egy időről időre és településről településre azonosíthatóan feltűnő, megjelenő, integrációban domináns szerepet képviselő csoportok nem csak az adatok alapján mutattak csökönyös elkülönülést más társadalmi csoportoktól, hanem ahogy talán ma kollégáimmal együtt összegezni is tudjuk, egészen biztosan egy újfajta társadalmi alakulata jött létre a magyar társadalomnak, vagy legalábbis most sikerült először talán megfogni ennek a csoportnak a lényegi vonásait. Hogy ezek melyek, hogy mutatnak-e jelek polgárosodásra, vagy egészen másról van szó, erről majd a vita során többet fogunk beszélni, de mindenképpen egy olyan társadalmi alakulatról van szó, aminek a kulturális fogyasztása, kulturális irányultsága abban az értelemben megerősödött az elmúlt időszakban, hát most ezt, hogy ezt 10 évet számítsak ehhez, vagy 30-at, vagy többet, ezt nem merném fölvállalni, de amelyik legalábbis mennyiségét tekintve nem gyengébb, nem alávalóbb a magyar társadalom felső középosztályának a összevetésben sem. Lehet, hogy kulturálisan más fogyaszt, de ezt én kicsit hipotétikusan, kicsit vízió szintjén azt gondolom, hogy itt egy lassú öntudatra ébredésről, magára találásról van szó, amit részben visszaigazoltak az esettanulmányok részint. Nem, de hát erről a többiektől majd részletesen hallhatunk is. Ez a három szempont, ami miatt elkezdtük ezt a kutatást, és megtettünk egy fontos lépést abban az irányban, hogy pontosabban leírhassuk, hogy milyen társadalmi jelenségről is van itt szó. Még egyszer mondom, egy olyan csoportról, akik integrálják a magyar társadalom felét, vagy legalábbis domináns szerepet játszanak ebben az integrációban, aminek a gazdasági, társadalmi és nem utolsó sorban politikai szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönöm szépen!
Az, hogy milyen értelemben integrált és milyen értelemben képes integráló lenni ez a helyi elit, mennyire feleltethető meg egyáltalán a polgárosodás társadalomtudományi fogalmainak, ez fontos kérdés lenne. Én az elején viszont leginkább az esettanulmányok szerzőit arra szeretném kérni, hogy kicsit beszéljenek arról, hogy milyen előzetes várakozásokkal mentek, miért pont ezek a helyszínek, vagy mit nyújtottak nekik ezek a helyszínek, milyen új információkat adtak, akár a társadalmi integrációval kapcsolatban, akár egyszerűen mi volt az, ami mondjuk, hogy új és meglepő volt az előzetes helyi ismeretekhez képest. Volt egy, talán több tanulmányban is előjött a kisvárosi millió fogalma, ha egy kicsit erre is ki tudunk térni, hogy ez mit is jelent helyben, mit jelent a városias és a falusias milliónek ez a fajta szintézise, vagy mozaikszerűsége, vagy egymás mellett élése, amit, hogy csak egy gyors példát, anekdotisztikusat hozzak, ugye az egyik esettanulmány az mezőtúrról szól, mezőtúr mellett van a nagy láposi birkacsárda, ahol most éppen a Covid időben azzal kísérleteznek, hogy vietnámi főlevest szállítanak házhoz. Helyben először ezt egyszerűen csak a étterem tulajdonosai fogyasztották, de a vendégek nagyon megkívánták, és egy ilyen sajátos, nem tudom, globalizáció és lokalizáció szintézise, vagy lokalizációnak egy pici manírja, amit látni lehet, egyszerre városias és falusias fogyasztási mintákkal. Hogy néz ki ez máshogy, és be lehet-e illeszteni az ilyen millió jellegű elemeket a tágabb modellbe? Megyesi Boldizsár.
Én a kisvárosi, illetve falusias millióról túl hosszan nem beszélek, hogyha valaki járt Márcella-Szentgyuróton, akkor tudja, hogy hát valójában egy nagy faluról van inkább szó. Talán egy nagyon rövid utcaszakaszt leszámítva, nem különösebben városias megjelenésű településről van szó. És a lakosság száma is ugye úgy éri el a városoktól elvárt lakosság számot, hogy már annak idején a 80-as években a különböző környező települések összevonásával vált városi méretűvé, aztán ugye ezek a települések részben a 90-es években kiváltak Szalaszentrótról, de nem most is ugye nagyon alacsony a lélek száma, viszont egy nagyon sűrű élénk kapcsolat maradt meg a település és a települést körülvevő járás, vagy korábban kistérség között. Persze ez olyan, mint az ilyen együttélésekben gyakran sok-sok konfliktussal jár a települések között. Az esettanulmányban igazából itt nem ezzel foglalkoztam. Ugye az első kérdés az volt, hogy hogy kerültem Zalaszentről útra, hogy annak idején miért kezdtem el ott terepezni, azt nem tudom. Lehet, hogy minden magyarországi kisváros olyan, mint Zalaszentrút, amikor a kollégáimmal megosztottam, hogy ide szeretnék menni, akkor csodálkoztak, hogy miért pont ide, mert már nagyon van kutatva, de igazából a többi terepen is hasonló. Tehát eléggé sokszor fut bele az ember abba, hogy már előtte jártak ott mások. Tehát én az Zalaszentrút ott azért választottam itt esettanulmányi helyszínnek, mert korábban jártam ott, és többször, és nyilvánvalóvá vált, hogy van egy olyan sajátossága, ami talán a többi magyarországi kisvárosban nem jellemző, hogy egy nagyon régóta működő, nagyon beágyazott és aktív civil szereplő szervez helyben fejlesztéseket, viszi a fejlesztéspolitikát, és azt gondoltam, hogy ez ad egy olyan sajátos vonást az integrációs történetnek, ami talán kicsit érdekesebbé teszi a többi esettanulmányhoz képest. De hogy igazából aztán a gazdaság, a politika és a kultúra integráló szerepét lehetett vizsgálni itt Zalaszentgróton.
Ahol a tanulmánya szerint egy nagyon erős civil, nem is szervezet, hanem hálózatiság működik, és ez tűnt az egyik specifikumának a településnek.
Hát ez a civil szervezet, ez még a 90-es években alakult. Egy korábbi tanácselnök volt az, aki elkezdte ezt kiépíteni, és mindig is a helyi fejlesztések megvalósítását tűzte ki célul a szervezet. Viszont ilyen kezdeményezések megszokottól egy kicsit eltérő módon nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy ezek a fejlesztések mindig helyi igényekre és helyiek bevonásával valósuljanak meg. És abból kifolyólag, hogy aztán ez a tevékenység ez mindig előre vitte magát, és látszottak az eredmények, még akkor is, hogyha néha voltak nyilván hullámvölgyek a tevékenységben. Egy versengő helyzet alakult ki a helyi politikával időről időre, aztán néha ez kevésbé volt éles, néha együttműködőbb volt a környezet, de itt mindig volt ennek egy ilyen kettőssége. És nem tudom, mennyire érdemes eltérni ilyen elméleti irányzatok felé, hogyha a fejlesztéspolitika elméleti irodalmát olvasok, akkor azt látjuk, hogy az, ami ebben a térségben megvalósult, az, amit ez a szervezet, illetve szervezethálózat követett, ez egy a belső erőforrásokra sok módon építő, nagyon az inkluzivitásra törekvő fejlesztéspolitika volt. De gyakorlatilag, amilyen nagy történet volt a magyar vidékfejlesztésben, az ott Zalaszentgróton megvalósult, vagy megpróbálták megvalósítani, és mindig megpróbálták a saját elképzeléseik szerint végrehajtani ezeket.
Nekem laikus olvasóként az volt a meglepő elsősorban az zalaszentgróti történetben, hogy úgy tűnt, hogy ebből a politika kontra civilek konfliktusból helyben a civilek jöttek ki győztesen. Ez lehet, hogy nagyon leegyszerűsítő, de nem tűnik igazán tipikusnak sem a többi esettanulmányt nézve, sem más magyar helyi történeteket nézve.
Mert hogy ugye az történt, hogy ez a civil szervezet, ez a 90-es évektől máig mindig működik, és mindig megtalálja azokat a pontokat, ahol építő jelleggel hozzá tud tenni a helyi közösség a térség életéhez, miközben a polgármesterek, ha nem is nagyon-nagyon jönnek-mennek, de azért vannak változások, és nem magától értetődő az együttműködés. Hát ez az egyik magyarázat erre szerintem az lehet, hogy a fejlesztéseknél nagyon figyelnek arra, hogy olyan léptékbe vállalják, amit valóban meg tudnak valósítani, olyan célokat tűzzenek ki, amik amiket helyben elfogadnak, és meghozzák a szükséges kompromisszumokat, hogyha kell a politika irányába. Egyébként meg mindig próbálnak nagyon sok lábon állni, tehát nem kizárólag hazai forrásokra támaszkodni, hogyha van lehetőség külföldi forrásokat vagy külföldi együttműködéseket behozni. Tehát a líderfejlesztések helyi szervezését ezt mindig tudta ez a civil szervezet csinálni, amikor miközben tudjuk, hogy azért itt az, ezzel kapcsolatban nagyon sok konfliktus meg vihar volt. Tehát aminek részben voltak ilyen adminisztratív okai, részben meg voltak nyilván hatalmi okai is. Ez szerintem a kompromisszumkészségről szól. Egyrészt a másik ilyen, hogy ez a szervezet, ez nagyon aktív és nagyon nyitott arra, hogy megpróbáljon belépni a határmenti együttműködésekbe, vagy akár távolabbi európai országokkal való együttműködésben. Az esettanulmányban is szó van a nyitott porták kezdeményezésről, ami mondjuk, hogy a most elég divatos ilyen élelmiszerrel rendelkezés kezdeményezésekhez kapcsolódva működik együtt egy franciaországi, vagy egy olyan projekten, amit Franciaországban vezetnek. És persze ezek mind igazából kicsi darabkák, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szervezet az akkor is megmaradjon, amikor éppen kedvezőtlenebb helyzetbe kerül más fejlesztési kezdeményezésekben.
Most egyelőre csak egy megyével mennénk arrébb, Somogyba, Marcali, Kerényi, Szabina. Hogy kerültél Marcaliba, és mikor?
2019-ben készítettem ezt a terepmunkát, az interjúkat Marcaliban. Igazából nekem nem volt előzetes tapasztalatom Marcaliban, sőt, egy másik irányból közelítettem, tehát így többnyire esetleges volt az, hogy éppen Marcaliban végeztem a terepmunkámat. Ugye azzal mentem Marcaliba, hogy ezekre az integrációs kérdésekre ott helyben válaszokat találjak, hogy megnézzem, hogy ez a csoport, akiket lokálisan integráltakként azonosítottunk, vagy hát így az Imrék kutatásai alapján lokálisan integráltnak nevezhető csoportként körvonalazható, vagy definiálható, azok, tehát hogy egyrészt, hogy milyen szereplőkből áll, másrészt pedig, hogy hogyan tudnak helyben, milyen folyamatokat tudnak elindítani. Most, ami nagyon látványos volt, és így az előzetes desk research-ből is ezt lehetett sejteni, meg az interjúk is alátámasztották, hogy ezek az integrációs folyamatok, ezek igazából így kéz a kézben jártak a dezintegrációs folyamatokkal, amelyek hát nagyon látványosak voltak. Tehát eleve, ha megnézzük Marcalit, arra nyilván egyszerre hatnak rá különböző hatások, tehát ilyen globális hatások, regionális hatások, eleve az, hogy egy periférikus, tehát ilyen centrum-periféria viszonylatban egy olyan térségben van, ahonnan elvándorol a munkaerő, akkor az is, hogy a kisvárosokban ezek a demográfiai folyamatok nagyon jellemzőek, hogy elsősorban a fiatalok vándorolnak el, és elsősorban a képzett munkaerő, és az is, hogy nagyon nagy a fluktuáció. Ezt a kiesést, ezt egyébként úgy tudják ideiglenesen megoldani, hogy a környékbeli falvakból vándorol be a munkaerő, vagyis onnan, ahonnan még nagyobb az elvándorlás. Ezeket a lyukakat ideiglenesen be lehet tömködni, ami azonban azt a problémát eredményezi, hogy nagyon mobil ez a réteg, tehát nem igazán kötődnek helyhez, hanem könnyen elképzelhető, hogy megint tovább állnak pár év után. A másik, ami nagyon meghatározza Marcalinak a helyzetét, az egy ilyen országos politikai helyzet, ami a 2010-es közigazgatási központosításhoz köthető, az, hogy központosításra kerültek az iskolák, az oktatás és az egészségügy, ez nagyon tapintható módon. Ami nagyon jellemző, az az, hogy ami mindenképpen így a politikai integrációt mutatja, bocsánat, az egy nagyon stabil városvezetés. Itt 1990 óta ugyanaz a polgármester, tehát hogy van egy ilyen állandó és stabil városvezetés, akik viszont ellenzékbe kerültek 2010 után. Ő a polgármester korábban az MSZP-nek a képviselője volt, de azóta a Motte nevű egyesületnek a képviselője, tehát hogy igazából egy független képviselő, viszont az országos politikai viszonylatokat nézve mégiscsak ellenzékben van, és a helyi viszonylatokban is ez meg van fordítva, tehát hogy a helyi kormánypárti képviselők a városvezetésben ellenzéki pozícióban vannak. Tehát hogy nagyon sok ilyen ellentétes politikai folyamat van mögötte, viszont ez a politikai állandóság és stabilitás, ez részben ez alapozta meg a gazdasági kapcsolatoknak a stabilitását is. Azt láttuk, hogy nagyon erősek a személyközi kapcsolatok, azok a gazdasági adottságok, amelyek az erősségei városnak, tehát hogy az állami szocialista időben itt nagyon sokféle iparnak adott helyet a város, ezt nagyon szépen tovább tudta forgatni a rendszerváltás után. Illetve azt, hogy kiépültek ezek a személyközi kapcsolatok, a városvezetést kiépített egy testvérvárosi viszonyt Künzelszau városában, egy német várossal, aminek eredményeképpen például a Cilabek nevű vállalat Marcali városában a legnagyobb foglalkoztató, tehát ilyen kb. 700 alkalmazottal. Tehát, hogy be tudott vonzani befektetőket, illetve hogy olyan foglalkoztatókat, akik ott a helyszínen képzelik el a fejlesztéseket, és munkát tudnak adni helyben. Tehát ez az egyik ilyen gazdasági, ilyen a politikai és a gazdasági viszonylatnak az összefonódása. A másik, ami ilyen helyi érdekesség, ez egyfajta ilyen generációs törés, ami így nagyon kirajzolódott ezekből az interjúból, az egyfajta ilyen nosztalgiázásnak tűnt, én ezt így a hanyatlás narratívájának neveztem. A rendszerváltás után volt egyrészt egy ilyen felfutás 90-es években, majd pedig ilyen több lépcsőben egy ilyen hanyatlásnak a folyamata figyelhető meg, részben a demográfiai, részben ilyen gazdasági folyamatok miatt, és az jellemző, hogy azok, akik a lokálisan integráltaknak a csoportját alkotják, tehát akik ilyen helyi, gazdasági, politikai, kulturális életben vezető pozíciót töltenek be, azok ilyen inkább ilyen 45 fölöttiek, 45-50 még nyugdíj előtt álló korosztály, akik helyhez kötődnek, abszolút a városban, tehát hogy egy nagy kötődésük, helyi kötődésük van a városhoz, a városban képzeljük el a jövőjüket, azt a munkát, amiben ők vezető pozíciót foglalnak el, tehát a vállalatot, amit vezetnek, vagy amiben dolgoznak, azt így sajátjuknak tekintik, tehát hogy van egy ilyen nagyon erős helyi kötődés, viszont ugyanakkor saját bőrükön tapasztalták meg ezt a hanyatlást is, tehát hogy megérték azt, hogy milyen volt, amikor pezsgő volt a város, volt kulturális élet, élénkek voltak a társadalmi kapcsolatok, tehát hogy egy ilyen virágzás, majd pedig azt, hogy elvándorolnak a fiatalok, azt, hogy nehéz munkaerőt szerezni, Ez jellemző a felsővezetésben is, és ugyanúgy az alsóbb szinteken is, tehát hogy nagyon nehéz munkaerőt találni, és azt, hogy ezek a vezetők pedig azt élik meg, hogy az utánpótlás problémája az egy nagyon komoly kihívást jelent. Így röviden itt tudom összefoglalni.
Köszönjük. Előkerültek a német kapcsolatok, amelyek azt hiszem, hogy Mór esetében még jelentősebbek több szempontból is, a gazdasági fejlesztés szempontjából is, meg egyfajta kulturális identitás, politika identitás keresés szempontjából is, és erről írt szerintem rendkívül izgalmasan Balázs András, úgyhogy őt kérném, hogy kicsit mutassa be a Móri sztorit.
Én soha nem jártam korábban, bevallom őszintén, Móról, és nagyjából Móról és Székesfehérvárról is csak annyit tudtam, amit egy átlagos újságolvasó tud. Ami már az előzetes dokumentum elemzésnél számomra három olyan fontos szempont világlott ki, amit vizsgálatra érdemesnek tartottam. Ebből az egyik, hogy viszonylag stabil hatalmi viszonyok, politikai viszonyok vannak Móron. Az első városvezető 16 évig állt Mór élén, egyébként ő előtte még tanácselnök volt 98-tól 2006-ig, és a második polgármester is 2006 óta vezeti Mór, és mind a ketten egy válságperiódusban kerültek a város élére, és önmagában is érdekes volt számomra, hogy ezekben a válságperiódusokban milyen eszközzel konszolidálják a helyi viszonyokat. Ez volt az egyik olyan téma, ami számomra érdekes volt. Kiderült az is, szintén még a Deszt-Észrájcs időszakában, hogy Mór méretéhez képest ez egy 14 ezeres lélekszámú, valamivel kevesebb, mint 14 ezeres lélekszámú város, jelentős civil szféra van, 50 bejegyzett civil szervezettel rendelkeznek, amiből kb. 30-ban aktív élet zajlik, és hát még így a dokumentum elemzés időszakában valószínűleg látszott, hogy ezek lehetnek a helyi közéletnek valamilyen terei, és játszhatnak akár fontos integrációs szerepet. Ezért a civil szféra volt a másik olyan vizsgálati kérdés, ami engem nagyon érdekelt. A harmadik pedig az, hogy ugye Móron egyrészt eredetileg is volt egyfajta ipari múlt, akár csak az Ikarusz gyárra gondolunk. Másrészt azért fontos identitása volt emellett, hogy egy bányászváros. A bányákat ugye nagyjából a rendszerváltás környékén, a 90-es években bezárták, tehát logikusnak tűnt, hogy itt végbe ment egyfajta identitás vesztés, ami ez a bányász identitás lehet. És már az és ugyanakkor az is világossá vált, hogy van egy erős sváb öndefiníciója a városnak, főleg a 2000-es évek után, miközben a sváb lakosság 10% alatti, ha jól emlékszem, akkor kb. 8,3. Ezért valószínűleg tűnt, hogy ez az erős sváb öndefiníció, ez nem egy nyelvi etikai öndefiníció elsősorban, hanem valami fajta értékközösséget jelentett. Igazából én ezekkel a vizsgálati kérdésekkel indultam meg Mór irányába.
Igen, és egy történet, amit én tőled tudok a te írásodból, hogy miközben van egy ilyen te szimbolikus svábságnak hívod, ami egy ilyen normatív és nem feltétlenül etnikai leszármazáson alapuló azonosulás. Eközben a múri lakótelepeken lakik egy kb. 300 fős mongol közösség, varruda, hasonló könnyű ipar, elsősorban női iparágak jellemzően, ha jól értettem. A mongol közösség számszerűen szinte összevethető a magukat német nemzetiségének vallókkal, de ennek ellenére mondjuk az ő publikus megjelenésük az nyilván nem összemérhető ezzel. Úgyhogy számomra ez volt egyik nagyon izgalmas kérdés, hogy miközben a bányászváros többségi magyarsága tulajdonképpen normatív módon szeretné svábbá asszimilálódni, és kicsit erősítve a narratívát, mikor válik lehetősége ennek a jelentős mongol népmesterségnek szintén szimbolikus svábbá lenni Móron? Van-e vajon egyáltalán ilyen irány? És általában ugye a dezintegráció meg integráció kérdése, a szimbolikus dezintegráció, amit felmerülhet talán.
Igen, Igazából azt hiszem, hogy a jelentős, tehát Móron tulajdonképpen az első polgármester sikeresen hajtotta végre azt a feladatot, hogy bevonzom minél több közepes és nagy vállalatot. Tulajdonképpen nagyon tudatosan 1 forint per négyzetméterért adtak területet a betelepülő ipari vállalkozásoknak. Ami azt is okozta, amire céloztál, hogy Móron szinte munkaerő hiány támadt, ez egy ilyen értelme, hogy egy viszonylag szerencsés régiója Magyarországnak. Nem csak mongolok jöttek be nagy arányban és maradtak ott jelenleg, azt hiszem, hogy főként a Rába autóülés gyárban dolgozik ez a mongol közösség, és volt olyan mongol diák, aki az elmúlt 1-2 évben megnyerte a szép kiejtési versenyt. Tehát a mongolok továbbra is jelen vannak, hanem vannak egyéb vendégmunkások is stabilan, vagy időszakosan, például ukránok nagyszámban. Számomra az is kérdés volt, hogy igen, hogy lehet egy ilyen színes, ennyi betelepülővel rendelkező város bármilyen szempontból identitásilag összetartani. És tulajdonképpen a második, Mór történetek második és jelenlegi polgármestere összekötötte, azt a célt tűzte ki a 2006-2008 körül bekövetkező gazdasági válságnál, hogy a korábbi borászati tradíciót, mint egyfajta termelőiparágat, mint egyfajta turisztikai lábat megélénkíteni Móron, újra felfedezni az eredetileg a svábokhoz köthető hagyományt, és valami fajta közös identitást kitalálni. És ez úgy tűnik, hogy sikeres volt, főként a középosztály jól tud azonosulni azokkal a tulajdonképpen pozitív sztereotípiákkal, amik a svábokkal kapcsolatban élnek.
A sváb hagyományok valószínűleg a nem is túl messzi Zsámbékon is vannak. Ott hogy használják ezeket, illetve mennyire van ezeknek egyáltalán jelentősége? Nem akarom túlerőltetni a sváb vonalat feltétlenül, de hogyha ha érdemes, akkor beszéljünk róla. Tehát Zsámbék és Harlov Csortán Melinda, megadnám át a szót.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget. Én Zsámbékot választottam, illetve közösen választottuk Kovács Imrével ezt a települést. Elsősorban azért, mert nekem egy kulturális örökség, illetve reprezentációs kutatási hátterem van, és ez ezen a településen tűnt a legjelentősebbnek. Kerestünk egy olyan települést Közép-Magyarországon, ahol ugye Zsámbék jelentősége az összes agglomerációs település közül valami miatt, és ezt a valamit kerestük, mégiscsak kiemelkedik. Régen is, hiszen a romtemplom emléke azért egy bő fél évszázadra tekinthető most már vissza, sőt tovább, de hogy ma is hogy lehet az, hogy Zsámbék egy olyan különleges agglomerációs város, ami látszólag nem esett szét az agglomerációs hatásoktól, és ennek kapcsán indult el a kutatás, aminek ugye a kulturális vonalról és a reprezentációs vonalról kezdődött el, és ha az ember végigmegy Zsámbékon, akkor a közismert első, illetve második világháborús műemlékek mellett a legnagyobb és talán egyetlen közösség, ami képviseltetve van, az a helyi sváb közösség. Ennek a mindegy ünnepi, mindegy egy megemlékező műemléke van a város középpontjában, nem olyan rég alapították, és az egyetlen tájház is svábház. Aztán, amikor a kutatásokon kicsit mélyebbre ástam, akkor kiderült, hogy gyakorlatilag túl sok sváb nincs a településen, akik eredetileg is ezen a településen éltek volna a történelmi események miatt, de nagyon sokan pont ezért a svábságért, ezért a sváb tudatért jönnek a településre, és ezt nagyon kedvelik. Ennek olyan lenyomata is van, hogy a számos civil szervezet van, német énekar, sváb oktatást lehet választani az egyik általános iskolában hosszú éveken keresztül, a német kisebbségi önkormányzat kezdettől fogva folyamatosan jelen van a városvezetésben, de olyan szinten is, hogy például a belvárosban az utcatáblák kétnyelvűek, és nem azért, mert ugye törvényi elírás szerint 12% fölött van erre lehetőség, hanem azért, mert ezt a helyi közösség választotta. Nincsenek ennyien, mégis ők szeretnék mindezt reprezentánsan megjeleníteni a településen. Ez a sváb vonal gyakorlatilag, amit elmondhatok Zsámbékkal kapcsolatban.
Ugye az is fontos kérdés, hogy mennyire és milyen értelemben tudnak, próbálnak integrálni ezekre a szimbolikus erőforrásokra alapozva, és kiket, nem. Azt hiszem, hogy ez az aspektus ez erősen megjelenik a gyöngyösi esettanulmányban, nem meglepő módon, mert ugyanannak az egyik szerzője éppen Imre, Kovács Imre.
Én viszem tovább a gyöngyösi vonalat, ahova úgy kerültem, hogy korábban csak Mátrába felkocsizva kénytelen kelletlen keresztül kellett mennem a városon, de miután elolvastam azokat az interjúkat, amelyeket a fiatal kollégáim készítettek, és utána többször is beszélgettem velük, jó néhány olyan jelenségre felfigyeltem, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor már nem a többiekkel együtt, hanem csak Noémivel még egy interjús kört beiktatunk ebbe a kutatásba. Azért, mert egy sajátos kettős integráció az, amit tetten értünk Gyöngyösen, amiről persze ismerni kell, hogy a legnagyobb lélekszámú lakossággal rendelkezik a vizsgált 7 település, kisvárosi település között, 27-28 ezer a lakossága, jól emlékszem rá. De mi is ez a kettős integráció? Egyrészt néhány, vagy talán egy epizódtól eltekintve Gyöngyös a jelenlegi ellenzéki pártok képviselői vezették. Ez nem véletlen, mert van egy olyan tömbje a gyöngyösi társadalomnak, ami elős alkalmazotti étosszal, alkalmazotti értékvilággal rendelkezik. Egyrészt a 10 000 főt még éppen alkalmazó mátrai erőművek munkásainak a jelentős része Gyöngyösről vagy a Gyöngyös körüli falvakból jár oda dolgozni. Másrészt nagyon sokan ebből a háttérből mentek nyugdíjba, és a volt alkalmazotti nyugdíjas tömeg az politikailag is egy fontos csoportja és rétege, és nagy szavazó rétege Gyöngyösnek. Másrészt mindenhez társultak olyan körülmények, hogy korábban két nagy katonai egység is állomásozott Gyöngyösen vagy Gyöngyös körül, aminek a artisztikara nyugdíjasként szintén jelentős számban ott van a város közvéleményét formáló blokkban. Most ez a blokk értékeiben is, identitásaiban is, ha van olyan, hogy kifejezetten szocialista módon szerveződő, vagy posztszocialista módon szerveződő része egy helyi társadalomnak, akkor ez az elismert vezetővel, akit nem tudom már hanyadjára választottak újjá, aki pontosan tudja, hogy kik szavaztak rá, és ezeket az érdekeket kulturális rendezvényekkel és minden egyébbel, szociálpolitikával meg ilyesmivel is támogatja, de ugyanakkor politikailag, tehát fentről integrálja a munkatársaival együtt ezt a társadalmat. Ugyanaz a modell, mintha egy NER sikerközpontba járnák. Ezzel szemben viszont felépült lassan egy másik integrációs mező is, aminek a főszerepét a helyi vállalkozók alakítják, és nem a helyi elégedetlen kulturális értelmiség. Borászok, mindenféle vállalkozásokat futtató vállalkozókról van itt szó, akik lassan, de biztosan kialakították azokat a köröket, amelyeket akár egy polgárosodó társadalom nyilvánossági köreinek lehet tartani. Olyan egyesületeket hoztak létre, ahol időről időre megvitatják azt az ellentétes fejlesztési víziót, amit felléptettek a legutolsó választásokon is, szocialista módon, jó értelembe véve, de szocialista módon integráló városvezetéssel szemben, és hát pár száz fővel maradtak el attól, hogy váltsák a polgármestert. De az ő víziójuk az inkább a Gyöngyös épített örökségére vonatkozik. Ezt szeretnék úgy rendbehozni, hogy nagyobb turisztikai vonzerőt jelentsen a városnak, és van ilyen épített örökség, ami hát ilyen csipkerúzsika álomban szendereg, a főtemplomot és a környékét a szépen rendbehozták, de maradt még más olyan belvárosi rész, amiből nagyon szép dolgokat meg lehetne csinálni. Ez a kettős integráció, ami érdekes volt Gyöngyösön, továbbá ugye az erősödött meg, amit más példákból is tudni lehetett, hogy mekkora szerepe van az identitásnak és az identitás politikának az egyik és a másik integrációs blokk szerveződésében is, mekkora erő a kultúra, ezen nem is feltétlenül a magas kultúrát érti az ember, hanem a hétköznapok emberihez szóló kulturális rendezvényeknek a sorát. Közös és mint egy minden eddigi beszámolóban megjelenő volt a dezintegráció léte az integráció mellett, hiszen a város a szényeivel mindkét integrátor csoport által bevallott módon nem nagyon tud mit kezdeni. Viszonylag nagy roma kisebbség van, amivel sikeres polgármester véleménye szerint is kormányzati politika nélkül nem tudnak mit kezdeni, de a vállalkozói csoportnak a megkérdezett reprezentánsai is inkább csak szörnyűködve beszéltek arról, hogy milyen körülmények között vannak azokban a térben is elkülönült szegregált negyedeken, ahol a szegény, illetve a többségében roma lakosság él. Tehát integráció és dezintegráció épp úgy, mint a magyar társadalomban együtt él Gyöngyösen, és azt hiszem, hogy más kisvárosokban is. Ugyanakkor Gyöngyös nem egy poros és unalmas kisváros, hiszen hogyha a mongolokat emlegettük Mór példáján, itt Ukrajnából, Balkánról, nagyon sok helyről jönnek bevándorló munkások, akik persze nem tudják pótolni a főleg elmenő fiatalokat, hiszen a város öregszik, ezt is pontosan tudják. Tele van olyan problémákkal, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, hiszen ezek a magyar gazdaság és társadalom egészére jellemző strukturális problémák. Ezt mindegy ellensúlyozni tudják azzal, amit a kultúra dimenziója jelent. Ebben kifejezetten fontos szerepe van a sportnak, amit eddig a kollégáim nem emlegettek, de a kisvárdár kutatók majd annál inkább elmondanak példaként. Ez egy fontos szervezőerő mind a két csoport számára. Nagyon nagy gondot visel erre a városvezetés is, de próbál ebből a közösségépítésből talán lassan polgárosodó vállalkozók által szervezett másik integráció és mező is profitálni. Végül azt gondolom, hogy a gyöngyösi történetnek a tanulsága az, hogy legalábbis joggal felvethető az a kérdés, hogy az a gondolkodásmód, ami egy olyan 30 évvel ezelőtti vitákban jutott valamilyen eredményre a polgárosodásról, egyáltalán felvethető, az úgy nagyon nem jutna eszébe a magyar társadalom kapcsán senkinek, de az a tétel, amiben akkor a történészek, szociológusok és sok más disziplina képviselői a végén, azt hiszem, hogy egyetértettek. Egyrészt, hogy nem várható, hogy a 45 előtti társadalomnak egyetlen polgárként vagy polgáriként megfogható, leírható társadalmi csoportja visszanő, úgymond a magyar társadalomban, ezt már akkor se gondolta senki a rendszerváltás környékén. Azonban ez nem jelenti azt, hogy azokban a dimenziókban, amelyekben az előbbre jutás és az előre menetel, vagy mondjuk azt fellengzősen, hogy a fejlődés óvatlanul a polgárosítás irányába mutasson, akár egymástól függetlenül is ne legyen valami előrehaladás, ne legyen valami előrehaladása az autonómiák, akár gazdasági, akár kulturális, akár magánemberi autonómiák iránti igénynek a növekedésében. Ez ott van mindenhol, még akkor is, hogyha kutatói vagy értelmiségi rossz kedvünk miatt ezt nem mindig veszük észre, de ott vannak a kisvárosokban, meg máshol is, és ezek a törekvések egy kulturális tőkefelhalmozódás is zajlik, amiről nem beszélnék most hosszasabban, és hát annak is megjelennek az elemei. Ugye a mai eddigi beszámolókban a leghangsúlyosabban Zalaegerszegről hallottam ezt, de Marcelliről is, és egy Gyöngyösről is lehet mondani, sőt az András által emlegetett civil szektor erőssége Móron is ugyanez irányba mutat, hogy a bizonyos értelemben a magyar körülmények között megvalósítható érdekérvényesítés is mutat fel olyan elemeket, ami kapcsán érdemes lesz arról vitatkozni, hogy az elmondott értelemben felfogható polgárosodással történik-e Magyarországon, vagy sem. Annak ellenére, hogy a központosított politika és a magyar társadalom egészének a politikai integrációja igazán inkubátorházat ehhez nem teremt. Még azok számára se, akik értékeikben vagy politikai céljaikban hozzájuk kapcsolódnának, mert a Gyöngyösnek a vállalkozói vagy a vállalkozói által megszervezett helyi erői is érzik a központosítottságból eredő erős korlátokat, nem csak a szocialista elkötelezettségű városvezetés, ahol aki nyilvánvalóan nem kap annyi forrás, mint más településeknek a vezetése. Köszönöm szépen.
Nagykunság Mezőt úr, Csurgó Bernadett, ahol szintén vannak civilek, csak mint írja, nem feltétlenül tud róla más, aki nincs benne a civil társaságokban, hogy ők léteznek, és vannak paraszti hagyományok, de nem biztos, hogy van parasztpolgárosodás, hogyha létezik még a kifejezés, úgyhogy átadnám a szót.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit, és hát először is arra próbálok válaszolni, hogy miért pont Mezőt úr, ez esetem elég könnyű kérdés, hiszen én Mezőt úr vagyok, innen származom, és hát mióta kutatok, tulajdonképpen Mezőt úr az egyik legfontosabb kutatási terepem, lehet, hogy emiatt lettem vidékkutató is, ez csak önmagam felé egy ilyen kérdés, és hát igazából az, amikor integrációról van szó, nekem alapvető volt, hogy ennek a kulturális vetületét szeretném megvizsgálni, és nem ez az első alkalom, amikor ezzel foglalkozom. Alapvetően én is egy ilyen reprezentációs, kulturális örökség elméleti vérkezettel indultam neki ennek a témának, és szemben a Zsámbék esetével én direkt olyan helyet próbáltam találni, és erre Mezőt úr kiváló példa, ahol nincsenek meg azok az adottságok, mint például nincs sváb hagyomány, nincs közel a nagyvároshoz, nem jönnek oda városiak újra felfedezni a helyi hagyományokat. Tehát ez egy olyan település, egy igazi kisváros, ahol igazából a helyi szereplőkre van bízva, hogy megtalálják a saját helyi erőforrásaikra építhető fejlődési lehetőségeket, és ezen keresztül integrálják a helyi társadalmat egy olyan helyen, ahol egyébként az elvándorlás viszonylag magas, és főként a magasabb iskolázottságú fiatal rétegeket érinti, tehát egyre csökken az a réteg, az a olyan erőforrása a helyi társadalomnak, akik képesek lesznek ezeket a helyreépítő, a helyi adottságokra alapozó fejlesztési irányokat megtalálni. Tehát egy ilyen szempontból kuriózum, vagy nem kuriózum, de ilyen az eddigiekhez képest más terület ez a mezőtúri eset, mert például nincs egy Mátra a tőszomszédságában, ahova egyébként azért turistaként elég sokan látogatnak. És még az legelején jött elő a kérdések között, ez a kisvárosi millió, ez az én olvasatomban az egyik kulcsa ennek a kultúra alapú fejlesztésnek, vagy általában a közösség integrációjának mezőtúron, és szerintem ehhez hasonló településeken, mert, és aztán nincs is benne a tanulmányban, de hogy igazából van egy erőteljes étosz, vagy narratív a helyiekben, és főleg azokban a kulcsszereplőkben, akik a kultúrára alapozó fejlesztéseket viszik a városban, ez pedig az, hogy a kisvárosban jól élni. Tehát egy ilyen jó élni a kisvárosban mítosz vagy étosz nagyon erőteljesen jelen van, és igazából én úgy látom, hogy a kisvárosi millió egy ilyen sajátos integrációs hatással van jelen, amiben fontos elemek az, hogy itt mégsem falusias környezetről van szó, tehát itt a gyűjtmentség, vagy ezek a gátló tényezők, amikor a kívülről jövőket nehezen fogadják el, és az ő elképzeléseik általában kevésbé találnak nyitott fülekre, vagy nyitottságra helyben, tehát hogy sok helyen, máshol kutatva ezeket a kérdéseket előjön a gyűjtmentnek a szerepe. Ez kétféle lehet egyébként, valamint, hogy a gyűjtmentek megalkotják a saját kulturális fejlesztésüket, és ehhez vagy csatlakoznak, vagy nem a helyiek, de ez a fajta szembenállás itt a kicsit a városias jellegből adódóan nincs jelen. Tehát itt valamiért azért könnyebb, főleg akkor, amikor valaki tesz a városért, vagy annak a kultúrájáért, akkor azt könnyebben elfogadják. Tehát ez a városias nyitottság azért megjelenik. Ugyanakkor a mindenki ismer mindenkit, ami egy olyan falusias vagy kis települési dolog, azért itt is jelen van. Tehát, hogy ez a kisvárosi millió, ez számos ponton megjelenik, és nagyon sokszor előjön a helyek narratívájában is. És ami még talán kiemelendő, hogy ugye ez az esettanulmány, amit én készítettem mezőtúron, ez kimondottan a helyi kultúrát és a kulturális örökség integrációs szerepét próbálta feltérképezni. Tehát kevésbé foglalkozik a gazdasági vagy a politikai dimenziókkal, és azokat a helyeket, helyszíneket és szervezeteket igyekeztem megtalálni, amelyen keresztül valahogy a helyi közösség felépül, és valahogy épít a helyi hagyományokra. Tehát a helyi közösség integrációja a helyi értékek és a hagyományok alapján, valahogy ez volt a fő kiindulási pont, és amit fontos megemlíteni, és itt is a kisvárosi millió jön elő, hogy nagyon sok szervezett közösség van. Tehát a civil szervezetek száma az viszonylag magas mezőtúron is. Ugyanakkor az látszik az elemzésekből, hogy nem biztos, hogy a civil szervezetek azok, amelyek a legfőbb integráló funkcióval rendelkeznek, hiszen sok esetben ezek a szervezetek inkább zárt közösségek, és sokkal inkább a klubok, vagy a helyi rendezvények, és az azok szervezői azok, akik a legfontosabb integráló szerepet ellátják, vagy amit emeltem a tanulmányban, olyan típusú újszerű kezdeményezések, mint egy helyi termékbolt, válhatnak tulajdonképpen fő integrátorává a helyi közösségnek.
Itt már Marcali kapcsán hangzott el, hogy itt van egy hanyatlás történet, egy hanyatlás narratíva a helyben. Kisvárda a tanulmány alapján, mintha ennek az ellentéte lenne, ott előkerült az a vélemény, hogy itt Kisvárda az a sötétség volt, de 2010 után egy hallatlan fejlődés következik be. Hogy ez mennyire függ össze az országos politikai tényezőkkel, arra majd biztos választ kapunk, úgyhogy Kerülő Judit és Bérez Zsuzsa, Kisvárda.
Jó, hát akkor kezdem én. Hát először is a választás, hogy miért Kisvárda került vizsgálati hely szintként kiválasztva. Én magam Nyíregyházán dolgozom, Nyíregyházán élek, tehát ugye elég sokat tudtam erről a településről, de igazán engem is meglepett, még helyiként is meglepett az a fejlődés, ami magában a városban végbe ment. Imrével voltunk a kezdet-kezdetén Kisvárdán, és a polgármester úrhoz mentünk be, hogy tájékoztassuk, hogy lesz egy ilyen felmérés, vagy egy ilyen vizsgálat, és megmondom őszintén, de gondolom Imre is megerősít, hogy meglepett minket, hogy építészetileg is mennyire szépen fejlődött a város. Tehát ha csak a látogató a főteret megnézi, akkor úgy gondolja, hogy egy európai kisvárosban van. Nagyon szép kávéházak, parkok, közösségi találkozóhelyek jellemzőek magára a belvárosra. És hát azt tapasztalja az ember, ugye sokat olvashattunk Kisvárdáról, pró és kontra és pozitív és negatív értelemben is, hogy mekkora fejlődés indult el, de hát hogyha megnézzük magát a város történelmét, akkor a két világháború között egy nagyon pezsgő település Kisvárda. A interjú alanyok is nagyon nagy büszkeséggel emlegetik ezt a történelmi múltot, nagyon komoly zsidó értelmiség volt a városban, nagyon komoly volt a kultúra szerepe a városban, és hát egy olyan gimnáziuma is a két világháború között működött, illetve kettő, amely mind a kettő, mind a mai napig is működik. Tehát a kultúrának nagyon fontos szerepe volt a két világháború között, amire azt lehet mondani, hogy aztán valóban 2010-től egy nagyon látványos fejlődés, gazdasági fejlődés indul el a városban, hiszen kormánypárti maga a polgármester is, akit egyébként, ugye ezt a tanulmányba is leírjuk, a rendkívüli módon nagy az elfogadottsága. Tehát amikor történt maga az interjú készítése, akkor néhány hét múlva volt az önkormányzati választás, és lehet, hogy amiatt is, ezt írjuk is, lehet, hogy amiatt is, hogy jobban előjött ugye egy választási kampányban az eredmény oldal emiatt is, de akárkivel beszéltünk, azt lehetett hallani, vagy azt lehetett mondani, hogy a polgármester nagyon népszerű és nagyon elismert, és nagyon meghatározó egyénisége a városnak. És hát ugye itt már korábban említette Imre, hogy a kultúra mellett engem az is nagyon meglepett, hogyha beírjuk a Google-ba azt, hogy Kisvárda, az első három említésből kettő a sportot fogja kihozni. Tehát, és ennek a sportnak az integráló szerepe nagyon erősen látható volt, érezhető volt, tehát a kézilabda csapat, a foci csapat gyakorlatilag a beszélgetésben mindig nagyon komolyan előjön, és hát egy kicsit én úgy értelmeztem, hogy mintha mentegetőzve mondták volna a megkérdezett interjú alanyaink, hogy hát itt mekkora stadion épült, hogy hát fontos is ez a stadion, hiszen a város apraja nagyja érdeklődik a sport iránt, de én átadom a szót Zsuzsának, egészítse ki, amit én mondtam.
Köszönöm. Igen, a sporthoz csatlakozva ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, és örülök, hogy Judit is megemlítette, hogy kicsit így félve emlegették azt a stadiont, ami épült Kisvárdára, de hogy közben nagyon büszkék rá, és arra is, hogy a sport egy közösséget épít maga köré ebben a városban, és hogy meg tudják tölteni azt a stadiont, tehát hogy van rá igény. Amivel még kiegészíteném azt, amit Judit mondott, hogy rengeteg fejlesztés van a városban, és ahogy az interjúzás során többször is megfordultunk ott, és láttuk mindenhol ugye kiplakátolva, hogy milyen uniós forrásokból fejlesztik, épül az egészségügy, az oktatás, a különböző kulturális intézmények, de hogy ami nagyon fontos, hogy ennek valóban van látszatja, és ezeknek a fejlesztéseknek azzal, hogy fejlődik a város, és ezek az intézmények egy egyre erősebb közösség tud köré épülni, és azt nagyon sokan emlegetik is, hogy az oktatási intézményekbe is átjárnak a különböző településekről Kisvárdára, hogy nagyon-nagyon intenzív a kulturális élet a városban. Ugye van könnyűzenei fesztivál is, és egy nagy színházi találkozó is van itt, és hogy ez erre nagyon büszke, minden interjú alanyunk nagyon büszke volt rá, és azt hiszem, hogy a városiaknak is ez nagyon fontos, és bár nem minden esetben a klasszikus értelemben vett magas kultúrát a kisvárdaiak, vagy az odalátogatók, de nagyon szépen fogalmazta meg egy interjú alanyunk, hogy ezek a kulturális események segíthetnek a magas kultúra felé elindulni, vagy egyfajta könnyebb befogadást ad azoknak, akik fogékonyak a magas kultúra iránt. Szóval én azt tudom elmondani, hogy egy nagyon pezsgő élet van Kisvárdában, és hogy ezt nagyon izgalmas volt látni, hogy egy ilyen hátrányos helyzetű régióban, közel az ukrán határhoz egy hihetetlen fejlődés megy végbe, és hogy ez hatással van az ott élőkre.
Ugye ezek egy hagyományosabb terminológia szerint mondjuk az elit kutatások körébe tartoznak. Az, hogy a helyi elit tagjai lokálisan integráltak, ez nyilván nem nagyon lehet kérdéses, de az ő integráló képességük, potenciáljuk, ennek a kiterjedési köre az már lehet az, hogyan operacionalizálható ez szociológiai fogalommal élve, vagy mondjuk terepközeli kutatásoknál, mik ennek az ismérvei. Arra gondolok többek között, hogy itt azért több helyen úgy tűnt, hogy erősen felülről vezérelt, mondjuk, hogy ilyen projekt alapú identitásépítés zajlik, olyan, mintha nem a társadalmi kohézióból jönne létre egy identitás kifejezés, hanem inkább a identitáspolitika megelőzi a kohézió szándékát. Hogy ez mennyire tud valóban és milyen mértékben tud integrálni, ha ezzel kapcsolatban valaki elmondaná a benyomásait, azt köszönöm.
Remélem, provokatív leszek, és még a szerzői körön belül is vitát generálok. Biztos, hogy van egy úgymond felülről kondicionált identitáspolitika, bár ez nehezen tetten érhető. Viszont azért azt arra felhívnám a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem lehet sikeres, hogyha ez nem találkozik a helyieknek a ilyen vagy olyan igényével, vagy elképzeléseivel. Tehát ebben megfogalmazódó politikai szándék az tagadhatatlan, és nem a helyi politikára, hanem az országos politikára gondolok. De az identitásnak és kultúrának és mindazon elemeknek, amiről ma beszéltünk, a fontossága, ez, és éppen ebből a szempontból volt nagyon tanulságos Gyöngyös, egy olyan városban is nagyon hasonlóféleképpen működik, ahol ellenzéki városvezetés van. Aláhúzom még egyszer a kérdésre adott választ. Bárhonnan jön az alkalmasint a projektpénz ezekre az akciókra, bármilyen az egész társadalom, vagy az egész politikai rendszer stabilitását célzó kormányzati szándékok és intézkedések vannak, azok egy kisvárosi, vagy pláne egy falusi, vagy nem vizsgálhatunk, de egy kisvárosi közegben nem lehetnek sikeresek, ha az elemei nem olyanok, amelyek irányában nyitottak a helyiek, vagy amire egyszerűen igényük van.
Köszönjük szépen mindenkinek, mint minden vitánál, vagy legalábbis soknál, azt hiszem, hogy most kezdődött volna a valódi vita, de azért talán így is izgalmas volt. Köszönjük szépen a figyelmet.